Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Andor Tóth Anna, és ma is a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Először a hazai gazdaságból szemezgetünk, méghozzá a beruházásokat tekintjük át, aztán szó lesz a török gazdasági növekedésről is, jelentős az infláció Törökországban, közben viszont a gazdaság valahogy nőni tud, hogy hogyan, arról kérdezzük a szakértőt nem sokára. Mindez tehát a Reggeli Monitor Extrában, azonnal kezdünk, maradjanak velünk.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A lakásépítések és az ingatlan felújítások húzták leginkább a hazai beruházásokat a második negyedévben, de ez nem lesz így a folytatásban. A Központi Statisztikai Hivatal éves alapon 7,8%-os növekedést mért a volumenben. A feldolgozóipar is jócskán hozzájárult a beruházások növekedéséhez, elsősorban nemzetközi cégek nagyobb projektjeivel, ezt mondta a KNH Bank vezető makrogazdasági elemzője. Németh Dávid hozzátette, kedvezőtlenek a kilátások, romlanak a gazdasági növekedési prognózisok, egyelőre stagnálásban reménykednek az elemzők. Némedi Kincső interjúja.
A második negyedévben nőttek a beruházások, ez többek között olyan szegmenseknek is köszönhető, mint a lakásberuházások, az állami beruházások vagy a vállalkozások beruházásai. Vegyük ezeket sorba, és beszéljünk először arról, hogy mit is takar pontosan a lakásberuházások, és hogyan járult ez hozzá a növekedéshez?
A lakásberuházások azt jelentik, hogy a lakossági oldalon folyamatos volt még az új épületek építése, illetve a felújításoknak a kivitelezése, úgyhogy ezek azok, amik hozzájárultak a beruházás növekedéséhez. Egyébként az ilyen típusú ügyletek 3,4%-ot adtak a 7,8%-os beruházás növekedésből.
Ez akár a zöldebb otthonok kivitelezése miatt is lehetséges? Most így a rezsicsökkentésre rátérve?
Nem, ez még annak előszele, tehát ez inkább a különböző állami támogatásoknak köszönhető, amiket az idei évben még elérhető a lakosság számára. A rezsicsökkentés ugye az később következett be, vagy hát a rezsiváltoztatás, ezeknek a hatásai majd inkább a második fél évben jelentkezhetnek az ingatlan piacon, illetve talán még a jövő év első felében is.
Térjünk rá akkor a vállalkozások beruházásaira. Milyen gyakori költések voltak, milyen jellegű fejlesztéseket kiviteleztek?
A vállalkozásoknál különböző szektorok különböző mértékben fejlesztettek, ugye volt, ahol egyértelmű visszaesés is volt. Leginkább a feldolgozóiparban van jelentős bővülés, ott vannak nagyobb projektek nemzetközi cégek részéről, ilyen például az akkumulátorfejlesztő beruházások, amik elindultak az elmúlt időszakban, és így összességében egyébként a feldolgozóipar volt a legnagyobb hozzájárulója a beruházás növekedésnek. Ez a szektor, ez 6% pontot adott hozzá a növekedés dinamikájához. Ugyanakkor az is látszódik, hogy más szektorokban, például a szállítás, raktározás területén ott már egy 2% pontos visszahúzó hatás volt megfigyelhető, illetve a kereskedelem esetében is inkább egy stagnálásról lehetett beszámolni. Úgyhogy itt az látszódik már, hogy azok a szektorok, ahol hát már romlanak a kilátások, ott egyre inkább visszafogják a beruházásokat, és hát félő, hogy a következő időszakokban egyre több ilyen szektor lesz.
Viszont ennek ellenére a KSH adatokban az is olvasható, hogy a gép és berendezés beruházások viszont nőttek, és a gépberuházásokon belül az importált gépek volumene is jelentősen nőtt. Ez akkor hogy van azzal szemben, hogy viszont a szállítás és raktározás az visszahúzó erő volt?
Ez a kettő nem zárja ki egymást, itt a gépi berendezések behozatalánál, itt azért sok esetben a feldolgozóipar használja fel ezeket a gépeket. Ez nem egy új keletű folyamat, ez már régebb óta látszódik részben, ez egy nyomás is a vállalati szegmensen, amiatt, hogy a munkaerő az szűkösen áll rendelkezésre, és ahol lehet, ott próbálják kiváltani gépekkel és különböző berendezésekkel az élő munkaerőt. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez az a terület, ami talán a legstabilabb lábakon áll.
És akkor beszéljünk az állami beruházásokról. Azok hogyan alakultak?
Az állami beruházásoknál is egy esés figyelhető most már meg. Például rengeteg olyan sportprojektet is leállítanak, vagy csúsznak vele, amik korábban még be voltak tervezve, és amiatt, hogy a költségvetésben már a tavalyi év végén meghatározták, hogy bizonyos beruházásokat el kell halasztani, ez kihat egyértelműen az állami beruházások növekedésére. Miután itt a költségvetési szigor az hosszabb távon fenn kell, hogy maradjon, emiatt ezen a területen nem is várunk érdemi fellendülést a következő időszakban sem.
Elhangzott, hogy ugye a kormány elhalaszt egy csomó beruházást, erről tett bejelentést, de akár szegmensekre lebontva is sok nehézséggel kell majd szembenéznie az embereknek. Az áremelkedések miatt, a folyamatos infláció miatt ez milyen előrejelzést jelent?
Elég kedvezőtlenek a kilátások, hiszen egyrészt a gazdasági növekedési prognózisok is folyamatosan romlanak, emiatt óvatosabbakká válhatnak a vállalatok. Arról beszéltünk, hogy az állami szektor ott egy költségvetési kiigazításra van szükség, tehát ez egyértelműen egy beruházás visszafogással jár együtt, emellett sajnos a magas kamatkörnyezet is hátráltatja a beruházásokat, úgyhogy nagy valószínűség szerint ilyen kedvező növekedési dinamikát már nem fogunk látni az idei évben, mint amit az első fél évben tapasztalhattunk. Reméljük, hogy nem lesz számottevő visszaesés a beruházásban, hanem egy stagnálás közeli állapot meg tud maradni. Ennek a reményét segíti, hogy a külföldi beruházások, amik elindultak, azok folytatódnak, tehát ez mindenképpen segíti a beruházást, de az új beruházások elindítása az az, ami leginkább veszélyben van.
És ez a GDP-re milyen hatással lehet?
A GDP-re az elmúlt időszakban elég nagy növekedést generált a beruházásoknak a felfutása. Az, hogyha most megáll itt a beruházás növekedés, akkor az egyértelműen visszafogja a GDP-t is. Nekünk összességében is a jövő évre 1% körüli növekedési prognózisunk van, és ebben szerepet játszik az is, hogy a beruházások terén sem várunk érdemi növekedést, mint hogy a belső fogyasztás esetén sem. Úgyhogy egyelőre inkább visszafogó hatással bír majd a beruházások fejlődése a következő időszakban.
A KNTH Bank vezető makrogazdasági elemzőjét Németh Dávidot hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
A vágtató infláció ellenére is húzza a török gazdaságot a lakossági fogyasztás. Törökország GDP-je a második negyedévben 7,6%-kal bővült éves alapon. Ebben nagy szerepe volt a fogyasztói kiadások 22,5%-os növekedésének. Mindeközben a pénzromlás üteme 80% körüli, és a monetáris politika folyamatos lazítása miatt elképzelhető, hogy még magasabbra kúszik a következő hónapokban. A Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársa szerint a török elnök a közelgő választásokon való siker érdekében csak a gazdasági növekedést helyezi előtérbe. Szigetvári Tamással Imre Lőrinc beszélgetett.
Idehaza Magyarországon is nagyon magas az infláció, de még ehhez képest is azért szinte elképzelhetetlen, hogy mennyire gyorsan romlik a pénz értéke Törökországban, ilyen 80% körüli éves alapú inflációról szólnak a hírek. Na most ehhez képest dübörög a gazdaság legalábbis a GDP tekintetében. A második negyed évben is erőteljes számokat közöltek a törökök. Mennyire meglepő ez, hogy igazából ez a két adat megfér egymás mellett?
Igazából a várakozások is egy hasonló, tehát 7% fölötti negyedéves GDP növekedést jósoltak előre Törökországban, ez kicsit meg is haladta a tényleges második negyedéves adat. Valójában ugye az történik, hogy Erdoğan számára az a döntés, hogy mennyire stabilizálja a pénzt, nyilván a pénz stabilizációja az úgy lehetséges, hogyha ugye visszafogja tehát a monetáris szigorítással, illetve hát költségvetési szigorítással recessziót okoz, ekkor lassítható valójában az infláció. Tehát Erdoğan úgy döntött, mivel jövőre választások lesznek Törökországban, hogy a gazdasági növekedést felpörgeti akár az infláció terhére is, tehát gyakorlatilag itt a száguldó lovak esetében nem visszafogja őket, hanem eldobta a gyeplőt.
A kockázatok nyilvánvalóan ott vannak, tehát akkor tipikusan előre menekül most Erdoğan. A közvélemény meg a török lakosság viszont akkor ezt pozitívan fogadja? Tehát azt gondolom, hogy egyszeri emberként inkább az inflációt érzékeljük sem, mint a GDP növekedés, nem?
Hát igen, ugye nyilván munkanélkül is adatokat adatok azok nem romlottak olyan mértékben, a gazdaságnak a kibocsátása, ugye mivel az export húzta részben, illetve a hazai fogyasztás is fennmaradt, tehát ilyen szempontból a munkahelyek legalábbis részben megmaradtak. De nagy kérdés, hogy ez mennyire tud fennmaradni, hát az előrejelzések is azt jósolják, hogy a harmadik, negyedik, negyed év az sokkal nehezebb lesz. Tehát a belső fogyasztás növekedése az részben az előrehozott vásárlásokból, fogyasztásból fakad. Tehát az emberek még most megvásárolják azokat a termékeket, amik tudják, hogy még drágábbak lesznek. Valószínűleg a második fél évben ez már nem fogja húzni a gazdaságot. Ugyanígy az export esetében nagy kérdés, hogy ez meddig tart ki. Ugye Törökországnak a legfontosabb piaca az továbbra is Európa, és Európa egyelőre recesszió felé tart. Tehát valószínűleg az export tekintetében is ez a növekedésnek az alapjai eltűnnek. Az infláció viszont megmarad. Több tényező is gerjeszti az inflációt. Részben az, hogy maga a jegybank is gyakorlatilag nem önálló politikát folytat, hanem ezt az elnök tartja kézben. És annak ellenére, hogy ilyen magas az infláció, a jegybank ugye pont nemrég, ugye augusztusban csökkentette az alapkamatot, ami ugye egy abszolút unortodox lépés, tehát romló pénzügyi feltételek mellett további pénzbőséget pumpál, nyilván is a gazdaságnak a rövid távú felgyorsítását szolgálta, csak kérdés, ez meddig fog kitartani.
Tehát akkor a magas fogyasztás, ami a másik nagyon meglepő ebben az adatban, hogy ilyen árak mellett is sokat vásárolnak a törökök, az azért van, mert hogy még magasabb lehet majd a 80%-nál is magasabb lehet majd az infláció?
Hát ez kérdés, hogy hol áll meg, nyilván a jegybank nem tartja kézben, az látható, és a török lirának az elég elértéktelenedése is ebben az irányba hat, hogy növelje az inflációt. Ugye csak az idei évben már több mint 30%-kal romlott a török lira, ugye más valutákhoz képest. Ha meg hosszabb távon nézzük, ugye az elmúlt 5 évben, mondjuk 5 évvel ezelőtt ugye 3,5 török liráért adtak 1 dollárt, ez jelenleg 18 fölött van, tehát ez a ötödére csökkent, ez olyan, mintha mondjuk 1600 forintért lehetne a dollárt vásárolni. Tehát elképzelhetetlen mértékben romlott a török lira, és nyilván ez aztán megnyomja az inflációt is, hogy a Törökország importjában is nagyon jelentős az energetikai termékeknek a részesedése, ami nyilván itt a árfolyam romlásával ugye nagyon megdrágul az import is. Kérdés az export, az nyilván olcsóbbá válik az elértéktelenedéstől, de kérdés, hogy ez mennyire lesznek piacok ezeknek a termékeknek. Egy nagyon fontos húzó eleme volt ennek a gazdasági növekedésnek a turizmus, ami a nyári hónapokat Törökországban jellemzően megdobja, és hogy az elmúlt 2 év az nagyon rosszul sikerült, ugye a Covid miatt, illetve hát még a tavalyi év sem volt a turizmus szempontjából egy jó év. Ehhez képest idén nagyon felpörgött a turizmus, az alacsony, vagy hát az árfolyam miatt ugye nagyon népszerűvé vált Törökország, hiszen nagyon olcsón lehetett török utakat foglalni, de részben ez ugye kifut, ez főleg a főszezont érintette. Másrészt kérdés, hogy ez vajon mennyire fog tudni, tehát az egész évre vetítve a romló feltételek mellett ugye a török gazdaságon segíteni.
Tehát akkor fogyasztás, turizmus, feltételezem, hogy pörögnek Törökországban a beruházások, viszont külföldi tőke mennyire áramlik az országba, mennyire tartják úgy a nemzetközi befektetők, hogy Törökország egy instabil ország, vagy pont, hogy mondjuk a lira elértéktelenedése ellenére úgy látják, hogy a török gazdaság fundamentumai rendben vannak, és beruházunk azért a törököknél.
Ugye hát a beruházásokban, a hazai beruházások is a fogyasztáshoz képest jóval alacsonyabbak voltak. Hiába próbálja a török kormányzat az alacsony kamatlábakkal ösztönözni a beruházásokat. Ez nyilván a hazai cégek, beruházók is látják, hogy ennek a stabilitása, fenntarthatósága az erőteljesen megkérdőjelezhető. Míg a külföldi beruházók számára ugye nyilván gazdasági fundamentumokban is látnak veszélyeket, illetve hát az egész politikai helyzet is ugye itt a térség kapcsán az állandó kérdéseket vet fel, ugye Szíriának a kérdése, a kurd kérdés, most Ukrajnának a kérdése, tehát csomó olyan konfliktus van a régióban, ami szintén azért kivetül Törökországra, bár Törökország pont javítandó a pozícióit, ugye az elmúlt időszakban nagyon hát ilyen asszertív, tehát ilyen agresszív külpolitikát folytatott, ez most finomodott, tehát látható módon igyekszik javítani a kapcsolatait az arab országokkal, Izraellel, Oroszországgal, ugye, és Oroszország is Ukrajna között lavírozik, és igyekszik kihasználni gyakorlatilag a lehetőségeket, ugye nem vezetett be szankciókat, tehát igyekszik az orosz piacon jobb helyzetbe kerülni. Ugyanakkor azért Ukrajnával is igyekszik fenntartani a jó kapcsolatot, tehát látszik, hogy a török külpolitika az igyekszik támogatni gyakorlatilag a gazdaságnak a szinten tartását, vagy hogy ne kerüljön válságba, még nagyobb válságba Törökország.
Európa számára szimpatikus lehet-e a mostani török külpolitika, mert innen Magyarországról úgy tűnik, hogy mediátor szerepet próbálnak a törökök betölteni, például segítkeztek az ukrán gabonával megrakott hajók elindulásában is, úgyhogy ez Európa számára lehet egy pozíciót javítandó döntéssorozat, amit a törökök itt végbe vittek?
A törökök gyakorlatilag itt lavíroznak. vannak, tehát az jól látható, hogy itt a saját érdekeik alapján igyekeznek kihasználni a lehetőségeket. Nyilván nem ők alakítják a körülményeket, de itt a körülményekben megtalálni a számukra legkedvezőbb megoldást. Ez néha egybevág az európai érdekekkel, néha viszont szembe megy, tehát Törökország nem csatlakozott mondjuk a szankciókhoz. Ugye a kelet-mediterrán gáz esetében ugye Ciprus, illetve a Izrael, Egyiptom is ugye jelentős gázkincsel rendelkezett, itt Törökország területi, meg egyéb kérdésekben is gyakorlatilag ez blokkolja ezt a folyamatot, tehát az, hogy ez a kelet-mediterrán gáz könnyedén az európai piacokra kerülhessen. Tehát itt látható, hogy azért nem egyértelmű ez, hogy ez az európai érdekek mentén alakítják a török politikát, ők a saját érdekeiket nézik, és ez hol egybevág az európai érdekekkel, hol pedig szembe megy vele.
És bár odébb van, de utalt az interjú elején arra, hogy jönnek majd a török választások, és a Törökország azért nem a demokrácia fellegvára, finoman fogalmazva. Lehetnek-e komolyan vehető kihívói majd Erdoğannak? Nyilván még addig sok idő van, de most hogy látszik a politikai körkép?
Meglepő módon, bár Törökország esetében is látunk egy ilyen illiberális demokrácia képet, ahol nagyon erős az ilyen autoriter befolyás a politikai folyamatokra, de ez egy alapvetően azért mégiscsak demokratikus módon működik, tehát a választásoknak valóban tétje van, tehát nem arról szól, hogy Erdoğan 90%-okkal győz. A legutóbbi választáson is ugye nagyon komolyan megszorongatták, főleg ugye az önkormányzati választásokon, Isztambulban, Ankarában is ellenzéki polgármester van jelenleg is. Ugye a nagy kérdés az, hogy ezek az ellenzéki erők mennyire tudnak összefogni, illetve az is egy kérdés, hogy Erdoğannak mennyire sikerül ügyesen játszani a kártyák, hogy ez már többször bebizonyosodott, hogy azért itt a választások előtt nyilván nem csak gazdasági, hanem politikai értelemben is nagyon ügyes, vagy hát olyan húzásokat tud tenni, ami erősíti a pozícióját. Az is várható akár, hogy itt a külpolitikában bizonyos kérdéseket felerősít, tehát hogy az elmúlt választásokon ugye a kurd kérdés, vagy a kurd kártyát vette elő, ugye ez Törökország esetében mindig beválik, hogy a biztonsági félelmét a törököknek azzal, hogy a kurd terrorizmusnak a fellángolásának a veszélyére hivatkozva igyekezett a saját pozícióit megerősíteni, ez működött, tehát valószínűleg vagy egy belpolitika, vagy egy külpolitikai elem várhatóan be fog kerülni ebbe a játszmába, amivel próbálja a választásot megnyerni. Kérdés, hogyha nem ő nyer, hanem mondjuk az ellenzéknek sikerül egy olyan jelöltet állítani, és a választásokon is azért nyilván az ellenszél dacára gyakorlatilag megnyerni, akkor vajon mi történik, és hogyan lehet ezt a alapvetően jó fundamentumokkal rendelkező, meg jó kilátásokkal rendelkező, vagy jó lehetőségekkel rendelkező török gazdaságot a jelenlegi kicsit fékevesztett folyamatokból stabilizálni és stabil pályára állítani.
A Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársát, Szigetvári Tamást hallották az elmúlt percekben. És ennyi fért bele a reggeli Monitor Extrába, én köszönöm a figyelmet, Andor Tóth Annát hallották. Nem sokára jövünk a legfrissebb hírekkel, maradjanak velünk itt a Trend FM-en, szép napot!
Ez volt a reggeli Monitor Extra, válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.